Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk és kapjuk életünknek minden idejében, de nem csak életidőnkben, hanem halálunkban is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ünnepi Isten tiszteletünkön, nem csak itt a templomban, hanem mindazokat is, akik kényszerűségből most a világhálón keresztül kapcsolódnak közvetítésünkbe. Örömmel jelzem, hogy a baba-mama szobát megnyitottuk, így a mai naptól szeretettel várjuk azokat a családokat, akik kisgyermekkel jöttek volna eddig, de nem tudtak, hogy jöhetnek, és itt oldalt a baba-mama szobában egy szülő legyen a gyermekkel, és azt kérjük, hogy csak egészséges gyermeket hozzunk, egészséges szülők, és ugyanúgy, ahogy itt a templomtérben, ott a baba-mama szobában is a szülőknek kötelező a maszk használat egyelőre. Szeretettel hirdetem, hogy a jövő heti gyülekezeti alkalmainkat kedden, csütörtökön és szombaton továbbra is gyülekezetünk YouTube csatornáján fogjuk egyelőre közvetíteni. Megköszönjük mindazon testvéreknek a szolgálatát, akik az elmúlt héten, de különösképpen is a tegnapi napon eljöttek és részt vettek a templom nagy takarításában, meg a kert szép elrendezésében. Isten áldja meg az ő életüket, és ide szánt idejüket pótolja. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, 15-én fél egy órai kezdettel a Tamás utcai temetőben kísértük utolsó földi útján Bese László testvérünket, aki Isten kegyelméből 86 esztendőt élhetette földön, és gyülekezetünk tagja volt. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt szeretteit és hozzátartozóit. Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket, hogy adományaink gyülekezethez való eljuttatása megtörténhet itt, persejpénz vagy egyházfenntartói járulék befizetése útján, de lehetőségünk van banki utalással is arra, hogy adakozzunk, a gyülekezet bankszámlaszáma honlapunkon elérhető. Kedves testvéreim, ma ünnepi Isten tiszteletre hívtunk benneteket, ugyanis a mai napon emlékezünk meg arról, hogy 20 esztendővel ezelőtt került ez a templom felszentelésre. Most Békefi György gondnok testvérünk szól hozzánk először is néhány szót ez ünnep kapcsán.
Drága gyülekezet! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon nevezetes nap ez az Isten tiszteleteink sorában, mert háladásra jöttünk össze. Háladó Isten tiszteletet szeretnénk itt együtt ünnepelni, mert vissza szeretnénk gondolni arra a hosszú útra, amit ez a gyülekezet megtehetett, vissza szeretnénk gondolni Isten előtt háladással térdre borulva, gondolni mindarra a csodára, amivel megajándékozott minket. Nem mindennapi csodák sorozata az, amiből ez a templom felépülhetett. Nem ünnepséget terveztünk, nem valamiféle protokoláris megemlékezést, hanem háladó Isten tisztelet a célunk. Nem lesz semmiféle kínálás, vendéglátás, de úrvacsora vendégei lehetünk, az Úr asztalához járulhatunk mindannyian, és ez fogja a mai Isten tiszteletünket bekoronázni, igazából méltóvá tenni mindahhoz a hálához, amivel tartozunk az Úr Istennek. Hiszen az ő legnagyobb kegyelmét éppen Urunk Jézusban kaptuk meg. Vissza kell gondolnunk arra, hogy milyen időkkel ajándékozott meg minket az Urunk. 30 évvel ezelőtt jött létre az az alapítvány, amelyik, amikor még nem volt még missziói egyházközség sem, az alapítvány képviselte ennek a békási templomépítésnek az ügyét. Ez az alapítvány volt az, amelyik gyűjtögette az erőt, az anyagi hátteret, szervezte, aztán később az építkezést, és amikor minden készen volt, akkor adta át a templomunkat a éppen megszülető egyházközségnek. 30 évvel ezelőtt egy lánglelkű presbiter társunk, Jobbágy Kálmán gondnok testvér volt az, aki ezt a küldetést parancsként megkapta, és megvallom őszintén, hogy én is azok közé tartoztam, akik furcsán néztem rá ezzel a erős szándékával, hogy templomot Békáson hogyan, mikor, miből, csomó kétséggel. Sokáig ő egyedül volt, aztán magam elé gyűjtött 10 másikat, akikkel egy alapítványt tett, és ez született meg 30 évvel ezelőtt. És ahogy a mai igényben olvashattuk, mindennek rendelt ideje van. Hosszú előkészítés után, majdnem egy évtized után, az Isten úgy döntött, hogy ennek az ügynek az élére áll. Az Isten döntése volt az, hogy elérkezettnek látta az időt, és abban a kegyelemben részesített minket, amit felfogni még mai ésszel sem tudunk, hogy hirtelen, ami olyan sokszor lehetetlennek tűnt, reménytelennek látszott, abban az Isten kegyelméből egyszer csak meglódultak az események, és mellénk rendelt megszámlálhatatlan dolgot, ami csodaszámba ment. Kaptunk az ügyhöz lelki vezetőket. Deák Zoltán nagytiszteletű úr volt Csillaghegynek a vezető lelkésze, teljes szívvel, lélekkel emléli az ügy mellé állt. Kaptuk dr. Budai Pétert, aki minden lélegzett vételével a békási missziónak élt, és a megalakult gyülekezetnek aztán első lelkipásztora lett. Kaptuk magunk mellé a teljes önkormányzatot, Tarlós István volt akkor a polgármesterünk, és két alpolgármestere, Csire János és Nyíri Csaba, teljes hittel álltak az ügyünk mellé. Megadta az Úristen azt, hogy az önkormányzat a politikai sokszínűsége mellett is, amikor mi rólunk volt szó, akkor mindig egyöntetűen mellettünk döntöttek. Csodák sorozata. Kaptunk tervezőtársat, évfolyamtársam személyében, akinek a terveiben fogalmazódott meg minden szépsége és végleges formája ebben a formában a templomnak. Gyertya János Zoltán állt akkor az ügyünk mellé. Elkezdett épülni a templom tégláról téglára, minden egyes mozdulatnak az ellenőrzésében társat kaptunk Veres Sándorban, főgondnok úrban, aki akkor csillaghegyi gondnoktársam volt, és itt töltöttük igazából a napjaink nagy részét az építkezésen. És senki nem tudta, hogy mikor és hogyan jutunk a végére, sem a pénzt nem láttuk elégnek, sem a lehetőségeket, és az Isten mindig kirendelte azt, amire éppen szükségünk volt. Sokszor máshonnan, mint onnan reméltük, de mindig minden megadatott. Mellénk rendelte a német testvérgyülekezetet, akinek a tagjai saját pénzük, pénztárcájuk megnyitásával hol adományt adtak, hol kölcsönt juttattak. Felsorolni sem könnyű. Nagyon kevesen vagyunk már itt azok közül, akik ezt átélhettük, de akik újonnan tagjai lettek ennek a nagy lelki családnak, azoknak is tudniuk kell, hogy itt nem akármilyen helyszínen ülünk, hanem nem téglából épült templomban halljuk az Isten igéjét, hanem csodákból épült templomban. És megtörtént, hogy 20 évvel ezelőtt, júniusban, ünnepélyesen, püspök úr jelenlétében hivatalosan is felszentelésre kerülhetett a templom. 2 fontos szám, 30 évvel ezelőtt a kezdet, az alapítvány megszületésével, 20 évvel ezelőtt a templom felszentelése és végleges birtokba vétele. Nem győzünk eleget hálát adni érte. Ahogy mondtam, kevesen vagyunk már, de hál' Istennek azért vannak közöttünk, akik még ennek az időnek a hírvivői. Dr. Budai Péter nevét mondtam, mint a gyülekezetünk első lelki pásztorát, aki teljesen a gyülekezet ügyének élt utolsó lélegzetvételéig. Közöttünk van párja, dr. Budai Péterné, nagy tiszteletű asszony Csöpike, és őt szeretném köszönteni most itt a gyülekezet nevében is, hiszen ő volt párjának, első lelkipásztorunknak olyan lelki társa, aki minden gondolatát, minden gondját megoszthatta a feleségével. Ő volt az, aki mindenben itt volt, és jó szóval vártak itt a templomba érkezőktől, kicsiktől nagyig mindenkit. Ő volt az, aki ha kellett, akkor a rózsákat metszegette, a szúrós sövényt nyírbálta, és ma is ennek az alapítványnak, amit említettem, lelkes titkára mind a mai napig. Szeretném őt kérni, hogyha megtenni, hogy egy pillanatra ide jönne hozzám, Csöpike aranyos, légy olyan kedves előre jönni. Míg Csöpike ide érkezik, hadd mondjam, hogy az alapítványunk továbbra is örömmel és háladással fogad minden támogatást, minden segítőt, hogy az alapítvány is aztán a gyülekezetet segíteni tudja. És dr. Budai Péter lelkipásztorunkat említve hadd mondjam, hogy iratterjesztésben van egy kis füzet, ami még mindig elérhető, egy bepillantás a régi időkbe, in memoriam dr. Budai Péter, hadd ajánljam ezt a testvérek figyelmébe. Drága Csöpike, teljes szívvel és teljes szeretettel szeretnénk téged köszönteni, és ezen a jelképes napon, amelyik annyi mindent jelent. Olyan sokat fed ez a 20 év, olyan sokat fed az előtte eltöltött 10 év, és ebben végig hűséggel ott voltál. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk ma is, és tudjuk, hogy minden erőddel most is látogatod, akik szeretettel várnak, igét viszel, erőt viszel, erősítsen ebben az Úristen téged. Jelképes köszönete ez a csokor virágot ír, fogad szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm a gyülekezetben. Köszönöm szépen,
kérdéseim. Köszönöm. Szóval
egy pár szót hogy mondjak én is nektek, a jelenlévőknek. Én, ahogy a Gyuri is mondta, az iratmisszióban található egy kedves könyvkiadvány a Péter életéről, amelynek nem véletlenül az a kedves címe, hogy az Úr csodásan működik, és ahogy a Gyuri jelezte is, ahogy mondta, az élet, ami itt ebben a gyülekezet előtt is volt, maga az építkezés kezdetén, az alapítvány alakulása, a munkák elkezdése, ahogy elkezdődött, és ahogy kaptuk mi az oltalmazó segítséget fölülről, mint kis gyülekezet, mint akik itt ebben a közösségi házban, ami itt van Békásmegyeren, itt kezdtünk működni, ugye 89-ben, és ezzel a csodákkal ez éltetett bennünket tulajdonképpen. És hogy emlékezzek arra, hogy 2006. március 15-én engedett el bennünket ez a gyülekezet innét, ebből a templomból. És ezek voltak a gyülekezet részéről megfogalmazott szavak. Reméljük együtt a csodák folytatását, az emberi szívekben a szeretet erősödését, az Istentől még távol élők igaz útra fordulását, és mindezekben a veletek közös életet, imádságokat, Isten jelenlétének boldog megtapasztalását. Ezzel kaptuk mi a nyugdíjas évekre az indítást, és elmondhattuk együtt, és elmondhatjuk ezt ma is, hogy mindez ideig velünk volt az Isten, ahogy megfogalmazódott akkor a gyülekezet részéről is. És bár az Úr másképpen döntött felőlünk, hogy nem adott hosszú életet, de mindent elfogadtunk az ő kezéből ketten együtt, és ma hagy figyelmeztesselek benneteket, hagy adjam elétek, hogy a Bibliaolvasó kalauzunkban ma a reformátusok számára a 100. Zsoltár van elénk adva, amely hálaadó Zsoltár. És azt kéri a Zsoltáros tőlünk ma, hogy a templom ajtajában és magában a templomban, az egész földön újjongjunk az Úr előtt, szolgáljunk az Úrnak örömmel, mert tudjátok meg, hogy Úr az Isten, az ő alkotásai vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Kéri, hogy jöjjünk be mindenkor háladással az ő kapuin, dicséreteket énekelve, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Szüntelenül keresnünk kell az Urat, a megváltónkat, a megtartó Úr Jézus Krisztust. Ebben az időben és a ránk következendő időszakban is erre lesz a legnagyobb szükség, azt gondolom magunk, én magam is, hogy őt keresni, őt megtalálni szüntelen, és vele tartani az úton. Nem feledhetjük el Pál apostol szavait, amely a korintusiaknak írt levélből van, hogy minden ti értetek van, minden, ami itt létrejött, a gyülekezet, a templom, és minden, ami ezt betölti, az mind értünk van, akik ide betérünk az emberekért, a gyülekezet tagjaiért, és a lakosságért, ahol élünk. Minden ti értetek, mi értünk történt, hogy ezen a szent helyen szüntelen kereshessük, és megtaláljuk az Úr Jézus Krisztust, az ő üdvösségét, dicsőítve őt szüntelen, teljes szívvel és lélekkel. Legyen áldás, békesség és kegyelem és szeretet mindannyiótok életén. Amen.
Kedves testvérek, most egy szavalatot, egy verset hallgatunk meg, amelyet az fog elmondani közöttünk, aki meg is írta az ünnepi alkalom kapcsán.
Húsz év előtt. Uram, én nem tudom, milyen volt a kezdet, mert utam ide később vezérelt. Nem tudom, milyen volt az a pillanat, amikor megfogant egy gondolat, ahogy az ember is megfogan. Hogy ébredt vágy maroknyi hívő szívében, épüljön templom toronyházak tövében. Dávid is vágyott a maga idejében, ne csak ő lakjon palota fényében, urának legyen Jeruzsálemben háza, ahol az egész nép Istenét imádja. Békásmegyeren éppen most 20 éve valóságá vált a Haggeus idézet. Amikor lerakják a templom alapját, attól naptól kezdve küldi Isten az áldását. És épült a templom. Kő, tégla, faanyag. Buzdultak emberek, hogy adakozzanak. De épült az egyház láthatatlan teste, nőtt a gyülekezet, kik helyet kerestek addig is, míg nem lesz kész az Úrnak háza, szálljon le közéjük az Isten áldása. Uram, 20 évvel ezelőtt megtörtént a csoda. készen lett a templom, megnyílt a kapuja. Készen lett a templom, amit most is látunk, puritán szépségét gyakran megcsodáljuk, mert nem ékesíti semmi a falakat, égi dicsőségét te adod önmagad. Egyházad élővé csak te tudod tenni, hol összejöhetünk téged dicsőítni. 20 éve hangozhat közöttünk szent szavad. Ébredjen szívünkben cselekvő akarat. Tudjunk téged s egymást igazán szeretni, s Krisztus kegyelméből, hitből üdvözülni.
Köszönjük kis Józsefné testvérünknek a verset. Olyan testvérről van szó, akit Isten az ő házastársával, Józsi bátyánkkal, őszbe hajló fejjel átültetett a mező kövesdi gyülekezetből a Budapest Békás-Megyeri gyülekezetbe, és megtalálta itt a helyét. Szóval, ha az öreg fát a mondás szerint nem is szokták átültetni, amikor Isten ültet át egy öreg fát, az mindig életben marad, és mindig virágzik, gyümölcsöt hoz. Ennek a gyümölcsét élvezhettük most is. Nagyon örülünk ennek. Kedves testvéreim, református Isten tiszteletünknek része az, hogy olykor fölállunk, máskor leülünk. Fogjuk ezt még tenni ezen az Isten tiszteleten, de a mihez tartás véget. Én azt szeretném most kérni, hogy egy rendhagyó fölállás legyen, de csak azok álljanak föl közöttünk most, akik az első templom szentelés idején itt voltak ebben a gyülekezetben. Hadd lássuk már őket, hogy hogy is állunk. Azok, akik nem voltak itt is, hadd lássák szintén azokat a testvéreket, akik régebbi időkben ide kapcsolódtak. Hát nagyon örülök annak. Sokan már elmentek, ők a mennyei gyülekezetben állnak föl a mi reménységünk és hitünk szerint, de Isten áldását kérjük a testvérekre, akik itt voltak, és akik ide tartoznak most is, meg azok is, akik ide tartoznak szívük szerint, de talán nem tudnak eljönni közénk, akár erre az alkalomra, akár a rendszeres Isten tiszteleteinkre. Köszönöm szépen a testvéreknek, helyet foglalhatunk. Hadd szabadjon néhány szót szólnom nékem magamnak is. Azt tanítom a testvéreknek, hogy amikor bibliai részeket olvasunk, és pontosan meg szeretnénk azoknak üzenetét érteni, akkor meg kell néznünk a kontextust, amiben az a bibliai szakasz, néhány vers beleilleszkedik, azaz a tágabb összefüggést. Amikor egy gyülekezet útját akarjuk érteni, akkor szintén meg kell ezt tennünk, és a Békás-megyeri gyülekezet megszületésével, sorsával kapcsolatosan is fontos, hogy lássuk a történelmi kontextusokat, annál is inkább, mert ezekben a napokban ezekre a történelmi összefüggésekre is emlékezünk. Azt gondolom, hogy ez a templom nem épülhetett volna meg, ha nem következik be Magyarországon az úgynevezett rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás, aminek egy igen fontos forduló pontja 1989. június 16-a volt, amikor Nagy Imrét és mártír társait újra temették, és elhangozhatott széles és nagy nyilvánosság előtt, televízión, rádión közvetítve mostani miniszterelnökünknek, Orbán Viktornak emlékezetes beszéde. Aztán ennek a beszédnek és a folyamatosan bekövetkező változásoknak lett az eredménye az, hogy 1991. június 16-án az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Akik fiatalabbak nyilván nem tudják, hogy ez mit is jelentett, de hadd mondjuk el számukra azt, hogy valójában talán Magyarország felszabadulásának a napja volt ez a nap, amikor is a hazánkban ideig tartózkodó szovjet hadsereg, amely tulajdonképpen az elnyomó kommunista diktatúra hátterét biztosította, kivonult Magyarországról és elhagyta Magyarországot. Ha ezek az események nem következnek be Isten kegyelméből és akaratából, akkor azt gondolom, arról beszélhetnénk még mindig, hogy templomot szeretnénk. A nagy történelmi kontextus, Isten történelmet igazgató keze tette lehetővé azt, hogy a megfogant gondolatok, amelyek emberi szívekben megfogalmazódtak e templom megépülésével kapcsolatosan, valójában testet is ölthessenek, és a gondolatokból valódi, igaz épület virágozhasson ki Isten kegyelmessége által, ahogy erről már az előttem szólók is szóltak. Testvéreim, amikor templomunkra nézünk, emlékezzünk meg Isten nagy jótettéről, ahogyan előkészítette ennek a templomnak a megépülését, megépíthetőségét, azáltal, hogy nem csak nektek és nekem, nekünk tett jót Isten, hanem jót tett a mi magyar népünkkel is. Isten segítsen meg bennünket, hogy az ő jótéteményét megbecsüljük, és mindenkor hálásak legyünk azért, hogy Magyarország felszabadulhatott az alól, a baloldali diktatúra alól, amelynek nem rejtett célja az volt, hogy az egyházakat és a templomokat felszámolja, kiürítse, és az emberi szívből a vallásosságot száműzze. Hálásak kell, hogy legyünk Istennek, minden emberért, akit arra használt és használ, hogy ez a világ elmúljon, és becsüljük meg azokat, akik azon fáradoznak, hogy ez a világ ne térjen vissza közénk. Én magam családommal együtt 16. éve szolgálok és szolgálunk itt, és lehet, hogy megbotránkoztató, amit most mondok, de kérem, hogy figyeljék végig a testvérek mondataimat. Amióta itt szolgálok, nem tekintettem soha magaménak a templomot és a gyülekezetet. Azért nem tekintettem a magaménak, mert a templom és a gyülekezet a mi Urunké. A mi Urunké, Istenünké, aki Jézus Krisztus által váltott meg kivált való népet magának, és ebbe a közösségbe hitáltal tartozom én is. Egy tagja vagyok a megváltottak közösségének, az Úré vagyok. Nem akartam és nem is szándékozok elvenni semmit abból, ami az övé, hanem magamat és a testvéreket is arra bátorítom, hogy adjuk csak magunkat teljes szívvel és teljes lélekkel az Úrnak, és mindig úgy jöjjünk ide ebbe a házba, mint ami az Isten háza. Hozzuk a szívünkbe mindazt a hálát, mindazt a bűnbánatot, alázatot, ami Istent megilleti, mert minden az övé. Ez a látásom határozta meg eddig is szolgálatomat, és ez fogja ezután is. Hadd mondjam azt végül, hogy Istennek végtelenül hálás vagyok abban, és azért, hogy őt ezen a helyen, ebben a templomban és ebben a közösségben szolgálhatom. Az ő kegyelme az, ami ide vezetett, és egy szép örökségbe ültetett engem, és ezt az örökséget szeretném gazdagítani mindaddig, amíg itt tart engem, és majd továbbadni annak, akit utánam az Úr ide vezényel és ide segít. Szeretném mindaddig, amíg Isten itt tart, ebben a templomban veletek együtt őt magasztalni, áldani, imádni, tőle újra és újra vezetést venni. Bátorítalak benneteket arra, hogy gyertek, legyünk együtt, különösképpen is bátorítom azokat, akik nem mernek visszatérni a vírushelyzet miatt, hogy ne féljenek, jöjjenek, induljunk útnak, vállaljuk a testvéri közösségnek ezt a szép formáját, amiben beletartozik az, hogy itt ülünk ebben a házban egymás mellett, és aminek elvehetetlen és szép része az, hogy ide sereglünk az Úr asztala köré, és megemlékezünk mindarról, amit az Úr tett érettünk és velünk. Legyen házban újra és újra, és mindig egyedül Istené a dicsőség. Kedves testvéreim, nagy örömmel jelentem nektek, hogy sikerült a mai igehirdetés szolgálatára megnyernünk Deák Zoltán testvérünket. Ő fogja közöttünk ma Isten igéjét szólni, Isten áldását kérjük rá. Most a 90. Zsoltárunk első versét énekelve, fennállva valljunk a mi hitünkről, imádságos szívvel énekeljük-e Zsoltárunkat, te benned bíztunk elejétől fogva. Elfoglalva, hitvallásunk tanítására figyeljünk, a Heidelbergi KT 25. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a sákramentumokról szólnak, arra tanítanak bennünket, hogy mit is jelentenek a sákramentumok a mi életünkben. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és mindenő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért, ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy a hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? Kettőt, úgy mint a Szent Keresztséget és az ő szent vacsoráját. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindenek előtt bűnbánattal állunk meg a te szent színed előtt, mert oly sokszor felejtjük el azt, amikor ide érkezünk, hogy ez a te házad, ahol ha nem érkezhetünk akárhogyan. Könyörüljél meg rajtunk, és bocsáss meg nekünk, hogy sokszor szentségtelen gondolatokkal, mindenféle indulattal jöttünk, és álltunk meg a te szent színed előtt, sokszor gőgösen, nem készen arra, hogy te tanítsál bennünket, sokszor öntelten, nem készen arra, hogy bűneinkkel jöjjünk a te színed elé, és azokra tőled bocsánatot kérjünk. Köszönjük azonban mégis te neked, hogy ezen a mai napon is újra emlékeztetsz bennünket arra, hogy noha a mi kezeink által épült a ház, de ez neked épült, azért, hogy te veled legyen itt találkozásunk, mint gyülekezetnek. Kérünk, tisztíts meg bennünket most is minden hamisságtól, hogy a mi előtted való megállásunk lehessen áldó kegyelmet kiáradásának idejévé. Könyörülj meg rajtunk, és szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen hazugság a mi szánkból az, hogy benned bíztunk és benned bízunk, aki örök Isten vagy. Kérünk, szabadíts fel bennünket a látásunkat akadályozó bűneink terhe és ítélete alól, hogy mi föltekintve tereád, lássuk világosságodat, és dicsőítsük a te nevedet ezen a mai napon is, itt létünkkel, imádságunkkal, eléd való alázatos odaállásunkkal. Áld meg most igédet közöttünk, és azt, aki az igét fogja hirdetni, lelket vezesse és erősítse őt szolgálatában. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására 272. számú dicséretünk első és második versét énekelve készüljünk. A 272-es dicséretünk első és második versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen.
Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő hín vélem és úgy tégyen, mint kedvenéki tartja. Ő az Isten kénységben, az ő
Az a szent ége, amelynek alapján Isten szent lelke által szólni kívánok hozzátok, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. részének első 11 versében olvasható. Helyeteket elfoglalva hallgassátok. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál erre így szólt hozzá. Megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók ezt mondták. Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt. Nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap. Mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozás támadt a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva, hevesen vitatkoztak és így szóltak. Semmi rosszat sem találtunk ebben az emberben. Hát, ha lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt kezük közül, és vigye a várba. A következő éjszaka pedig odaállott mellé az Úr, és azt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Szeretett testvérek, ebből a mai ige szakaszból három mondatot szeretnék még egyszer aláhúzni. Megver téged az Isten, te meszelt fal. Vita támadt a farizeusok és szadduceusok között. A következő éjszaka pedig odaállt mellé az Úr, és azt mondta, bízzál. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az előbb felolvasott bibliai szakasszal Minden bizonnyal már többen találkoztatok a ma reggeli csendességetekben. A Bibliaolvasó kalauz mai újszövetségi igéje ez. Imádkoztam azért, hogy erre az ünnepi istentiszteletre idevágó tanítást adjon az Úr. Pedig az első hallásra talán nem is olyan ez az igerész. De hiszem, hogy a Szentlélek aktualitássá teszi, és mindenki azt kapja meg, amire éppen most szüksége van. Így figyeljünk és nyissuk meg fülünket, de még jobban a szívünket Isten hozzánk szóló üzenetére. Pál apostol küzdelmes életének egy kis mozzanatáról szólt az írás. Befejeződött a harmadik missziói út. Csodák sokaságával tapasztalták mindenütt, hogy miként munkálkodott a Szentlélek. Gyülekezetek alakultak, pogányok és zsidók fogadták el Jézust megváltó uruknak. Most visszatért Pál munkatársakkal együtt Jeruzsálembe. A templomban felismerték őt a zsidók, elfogták, a várba vitték, bezárták, majd a nagy tanács elé vitték. Szorult helyzetbe került ismét, már sokat szorra. Túl fűtött volt a légkör, amikor elkezdődött a kihallgatás. Vizsgáljuk meg, mit kapunk, kiki most itt a maga számára ebből a mai igéből. Megver téged az Isten, te meszelt fal. Ezt olvastam külön először. Amikor lehetőséget kapott az apostol, hogy szóljon, az első mondat után Anániás főpap pofon vágatta egy szolgával, mert Isten nevében szólt. Nekik mindent szabad volt megtenni. Itt Pál indulatára figyeljünk. Őt is elkapta a szenvedély. Mindenki megdöbbenhetett, ő maga is, hogy ilyen mondat jött ki a száján. Megver téged az Isten, te meszelt fal. Emberileg szólva igaza volt az apostolnak, mert ártatlanul ütötték meg, még abban is igaza lett, hogy valóban megveri az Isten, mert proféciát mondott tudtán kívül. Ugyanis egy lázadásnál néhány évvel később honfitársai ölték meg ezt a főpapot. Nem átkot mondott Pál, mert akkor azt kellett volna mondania, hogy verjen meg téged az Isten. És nem ezt mondta. De ez az indulat, amivel válaszolt, ez is erős volt önmagához képest. Hamar kapcsolt. Megbánta, hogy kicsúszott a száján ez a mondat. Eszébe juthatott Jézus, aki nem szólt vissza senkinek, amikor köbdösték és verték. Benne, Pálban egy pillanatra előjött az óember. Kedves testvérek, két nagyon komoly figyelmeztetést érzek itt először gondoljuk át életünk indulatos alkalmait. Mikor, hogyan reagálunk eseményekre, amik talán tartalmilag, helyzetileg igazak is lehetnek, mégsem jók és mégsem helyesek, mert nem a Krisztus indulatával mondjuk, tesszük, vagy viszonyulunk a dolgokhoz. Van egy közmondás, a mérges embernek sohasincs igaza. Ide illik az a figyelmeztető ige is, amit éppen Pál írt, ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. A másik tanulság pedig az, ahogyan Pál azonnal elnézést kért. Szinte bocsánat kérően mondta, nem tudtam, hogy főpap, nem akartam megbántani, nem akartam mondani azt, amit végül is mondtam és kicsúszott a számon. Hiba volt ez az indulatosság. Legyen bátorságunk bevallani, kedves testvérek, hogy hibát követtünk el. Lehet, hogy a másik fél nem lesz erre vevő, de a mi lelkiismeretünk békességet nyer. Nem kell ezt szégyelni. Tudunk-e őszintén bocsánatot kérni? Vagy ha mi vagyunk a sértett felek, akkor tudunk-e megbocsátani? Mert mindkettőnek, a bocsánat kérésnek és a megbocsátásnak egy a gyökere, a Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretetében élni. Ott a forrás, onnan táplálkozik az élet. Ebben kell erősödni, növekedni ifjúnak, idősnek, mindnyájunknak. Vita támadt a farizeusok és szadduceusok között. Ez volt a másik mondat, amit külön felolvastam. Álljunk meg ennél a mondatnál is, és gondoljuk át Pál beszédét a Szentlélek irányította. Ismét beigazolódott az, amit Jézus mondott az ő tanítványainak. Mit mondott? Amikor azonban átadnak titeket, ne töprengjetek, hogyan vagy mit mondjatok, mert megadatik néktek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszélnek, hanem atyátok lelke szól általatok. Az apostol tudatosan szólt Jézus feltámadásáról, és ekkor történt a megosztottság a farizeusok és szadduceusok között. Az utóbbiak ugyanis nem hittek a feltámadásban, a lélek valóságában, az angyalok létezésében. Ez volt az a gyenge pont, ahol rést lehetett ütni. Vitatkozni kezdtek a farizeusokkal. Párra már szinte senki sem figyelt akkor egy pillanatra. Kibújt a szög a zsákból. Teológiai vitába kezdett a két csoport egymással. Milyen szomorú valóság volt ez, ilyen lelkülettel vezetni egy közösséget, a zsidóságot. Ahelyett, hogy példát mutattak volna az egyszerű emberek számára, és a teológiai igazságokat jól alkalmazták volna, egymás haját tépték. És itt kell azt is észrevenni, hogy vajon a római katonák élén az ezredesükkel mit gondolhattak erről a vallásról, és az ő Istenükről. Megbotránkoztak, taszítónak, ördöginek tarthattak mindent a látottak alapján, minden bizonnyal. Egy cél vezette már az ezredest, Pált kiszabadítani a feldühödött zsidók közül. Ki is mentették, és a várba vitték. Szeretett testvérek, kapunk-e valami figyelmeztetést ebből az ige szakaszból? Nincs-e feszültség bennünk a másik testvérrel szemben? Leállunk vitatkozni? Talán teológiai érveket is előhúzunk, hogy bebizonyítsuk igazunkat? Vagy azzal tussoljuk el a sokkal fontosabb kérdéseket? Ahogyan a samáriai asszony is próbálkozott, amikor beszélt vele Jézus. Hol kell az Istent imádni? A jeruzsálemi templomban vagy a Garizim hegyén? Mintha ez lett volna élete legnagyobb kérdése, amikor az Úr az új életet, az élő vizet ajánlotta neki. A legcsúnyább eszköze minden álszenteskedésnek, vallásosságnak, ha mézes-mázos szöveggel harcolunk a saját igazságunkért. Ott a nagy tanácsban is életre, halálra vitatkozott a két csoport a feltámadásról, pedig az Úristen ezt a problémát már régen megoldotta, hiszen Jézus feltámadt és él. A feltámadás valóságát pedig nem vitatni kell, ma sem, hanem hittel elfogadni, élni vele és táplálkozni belőle. Ezek a veszekedő zsidók jól ismerhették a 133. zsoltárt, amely így szólt: Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. De ők ezt nem gyakorolták. Jó ezt nagyon komolyan átgondolni nekünk is, akik sokszor saját igazunkért hajba kapunk hozzánk tartozóival, munkatársakkal vagy hittestvérekkel. És az ilyen magatartásnak, indulatnak rossz kisugárzása van. Azt olvastuk, mivel a felfordulás egyre nagyobb lett az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik. Mit gondolhatott ez a római katona ennek a gyűlésnek a résztvevőiről, vallásukról, az Istenről? Minden bizonnyal azt mondhatta, nem kérek belőle. És hogyan van mindez a mai időkben köztünk, hívő keresztények között? Mit lát a világ? Mert ha nem a szeretet és megbocsátás krisztusi lelkületével élünk, akkor az ördög nagyon hamar kikezd bennünket. A kicsinyes veszekedések, meg nem értések epeként keserítik az életet, és taszítanak el sokakat, nem csak a mi közelünkből, hanem Jézus Krisztus közeléből is. A következő éjszaka pedig odaállt mellé az Úr, és azt mondta, bízzál. A harmadik üzenetet ebben a mondatban látom. Még abból a szempontból is, ahogyan a mai ünnepi istentiszteletünket tartjuk. Akkor ott a jeruzsálemi várban, a nagy izgalom után Pál is elbizonytalanodott. Azt tapasztalta meg újra, hogy a zsidók nem engednek kemény nyakasságukból, és őt ellehetetlenítették. És akkor ebben a vívódásban, kis hitűségben odaállt mellé az Úr. Nem hagyta süllyedni. Bízzál! Ezt az üzenetet kapta, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Ez pedig a további élet lehetőséget jelentette Pál számára. Lát engem az Úr, és vigyázz rám, élte át az apostol Isten szeretetét, segítségét, gondviselését. Drága testvéreim, én nem tudom, hogy 20 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2001. június 16-án hányan voltak itt, amikor ennek a templomnak a hálaadó felszentelő ünnepi istentisztelete volt. Arra emlékszem, hogy tele volt a templom, sőt, kinn az udvaron is sokan hallgatták Isten igéjét. Az előbb volt egy felállás, mintha a fele lett volna itt azoknak a testvéreknek, akik átélték akkor azt a csodát. A mi életünk, a mi helyzetünk nem egészen olyan, mint amilyen volt Pál apostolnak. De bizony nekünk is nagyon kellett akkor, meg azelőtt, meg azóta is a felső biztatás, az isteni megerősítés a templom építés érdekében. Az 1970-es és 80-as évek első felére felépült ez a békásmegyeri nagy lakótelep. Akik itt laktak, azok közül Csillaghegyre jöttek lelki táplálékért. Hétköznap pedig keddi napon itt helyben, Békásmegyer különböző pontjain, 15 helyen bibliaórai alkalmakat tartottunk. Egyre többször jött elő annak a gondolata, hogy templomot kellene építeni. Ahogy az előbb már hallottuk, élharcosa ennek a szent ügynek Jobbágy Kálmán gondnokunk volt. Szándékunkat megerősítette a harmadik kerületi önkormányzat, amikor Csire János bejelentette, hogy telket kap az egyházközség templom építés céljára. Még abban az évben, 1991-ben meg is alakult a békásmegyeri lakótelep templom építése alapítvány, Dr. Budai Péter lelkipásztor lett az elnöke a kuratóriumnak. A pecsétjére a Filippi 4:19 került mindenkori emlékeztetőként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Nagyon kellett nekünk is ez a bátorító, biztató ige. Ahogy Pálnak ott a jeruzsálemi várban az, hogy bízzál. Nekünk sem volt könnyű. Jöttek akadályok, amikor elfogyott a pénz, amikor rossz gerendákat hoztak, amikor nem kaptuk meg a kezességet. Kellett a biztatás, sok-sok imádság, és az Úr betöltötte szükségeinket. Felépült a templom. De nem csak 20-30 évvel ezelőtt volt szükségünk erre a bátorításra, hanem szükségünk van rá ma is. A vírus sokakat visszahúzott, elbizonytalanított, de más eset is lehet, százféle, ezerféle. Mindenki a maga élethelyzetét ismeri. Ne csüggedj, lelkem, hű az Isten, van egy ilyen kánon énekünk. Vidd haza, kedves testvérem, ezt a szót is életed szürke hétköznapjaiba, izgalmas körülményeidbe, bízzál. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Isten igéjére, és énekeljük a 463. dicséret harmadik versét. A 466. dicséret harmadik versét énekeljük. Ha elfog útamon félelem, fájdalom, fogd kezemet. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó, hogy Te neked mindig van szavad hozzánk. Bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között vagyunk is, élünk is, Te mindig megadod azt, amire éppen szükségünk van. kapunk hálaadásra való drága üzenetet, és látjuk a valóságot is, hogy áll a templom és él a gyülekezet. Köszönjük ezt neked, mert ennek is te voltál és te vagy az igazi gazdája, felügyelője, vigyázója és őrzője. És köszönjük neked, hogy amikor legyengülünk, amikor megfáradunk, amikor elkeseredünk, te akkor is tudsz nekünk olyan üzenetet adni, amely kihúz a mélyből, a gödörből, helyünkre teszel, és járhatjuk tovább a mi utunkat örömmel. Urunk, köszönjük neked ezt a mai napot, ezt a mai délelőttöt, a hálaadást, a könyörgést, a bűnbánat tételt, és az úrvacsorában való megújulást. Kérünk, bocsásd meg minden bűnünket. Más legyen a mi kimenetelünk, mint volt beérkezésünk. Tégy csodát a te lelkeddel. Urunk, eléd hozzuk a betegeket, akik lélekben vannak csak itt közöttünk. Bizonyára sokan vannak, akik jöttek volna, de nem tudtak a test gyengesége miatt eljönni. Gyógyítsd őket, állíts talpra. Eléd hozzuk a gyászolókat, akik fájdalmat hordoznak a szívükben. Vigasztald őket, erősítsd a te szent lelkeddel, hiszen a lélek a vigasztalás lelke. Mutasd meg, Urunk, mindnyájunknak az utat, amelyen járnunk kell. Légy, Urunk, ezzel a gyülekezettel, minden tagjával, vezetőivel, vezetetteivel. Áld meg, Urunk, a mi népünket, áld meg egyházadat, áld meg ezt az egész teremtett világot, és ha szabad kérni, sokat szóra ezt is, vedd el rólunk ezt a nagy bajt, szabadíts fel, Urunk, de legyen ott nagyon-nagyon sokaknak a szívébe a köszönet és hálaadás a szabadulásért, a gyógyulásért, az újrakezdés lehetőségéért. Szent fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Amen. Most csendesedjünk el még inkább, és vigyük oda hálánkat és kérésünket az Úr elé. Amen. Jöjjetek, testvéreim, és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, így imádkozzunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldjon meg titeket az Atya Úristen, aki az életet adta. Áldjon meg titeket a Fiú Úristen, aki az életét adta. Áldjon meg titeket a Szentlélek Úristen, aki az új életet adja. Amen.